Ismét megszólalt a zene. Csak fél füllel hallottam, de mintha a nap folyamán először vidámabb dallamba kaptak volna zenészek. Egyéb? Semmi. Illetve, hogy további információk. Pezsgőbontás után. Hol? Nem tudom, higgy el, nem tudom. Csak ennyi, hogy pezsgőbontás után. Kim a lépcső feljárónak dőlt, és öklendezett. Jeff eleresztette Parist, aki legugolt, térdére fektette a fejét, és vinnyogva sírni kezdett. Azt hittem, ha betartunk mindent, legalább mi, akik csak hivatalosan megmenekülhetünk. Edward, a fiatal komornyik, élesen, rikácsolva felnevetett, ledobta a fekete zsakettjét, letépte a pakkompartját, és a zsakett tetejére hajtotta. Nekem ebből elegem volt. Százszorosan is megszolgáltam azt, amit ezért a két napért ígértek. Paris felé fordította a fejét, és keserűen felnevetett. Azt hiszi, maga idióta, hogy azért, mert nem tudja, miért van ez az egész, megmenekülhet. Innen nem menekül senki, semmi sem ők, de még ők sem. És a zenészekre mutatott. Valamennyien meg fogunk halni. És ha már ez a helyzet, akkor búcsúzzunk vidáman ettől a világtól. Foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim! Francis, hozzuk a vacsorát! Mire feleszméltem, már gurultak befelé a kerekes kocsik, malacok, fácánok, csirkék, sütve, főzve, gesztenyével vagy ananásszal. A jeges vödrökben méreg drága Dom Perignon pezsgő. 10 üveg, 20 üveg, 50 üveg. Nem volt erőnk nem engedelmeskedni. Még Bernie Simpson is az asztalhoz ballagott és leroskadt egy székre. Mr. Parist, Jeff merte fel a földről és ültette oda mellém. Házigazdánk titkára nehézkesen mozgott, mint ha megütötte volna magát esés közben. Homályos tekintete nemrégen kiütött boxolóira emlékeztetett. Én képtelen vagyok egyetlen falatot is, suttogta Kim, talán egy kis pezsgőt. Álljon meg, hé! Kiáltott rám Jeff. Hát, ha meg van mérgezve. Biztos lehet benne, hogy nincs. Ugyan miért? Mert ha akarta volna, eddig is megmérgezhetett volna bennünket. Mire való akkor az acél, az ablakok és az ajtók előtt? Intettem Edvárnak, hogy kezdhetik bontogatni a pezsgőket. Mivel szükségem volt egy kis mozgásra és néhány magányos pillanatra, én is felbontottam egyet-kettőt. Soha nem esett rosszul a hideg Dom Perignon, ennyire jól azonban még soha. Öntöttem 2-vel és oda vittem a 2 zenésznek. Amikor feléjük nyújtottam a poharat, abba hagyták a zenét, és habozás nélkül elvették. Mintha még a fiatalnak, a piros arcónak is megenyhült volna a tekintete. Köszönet a szép zenért, mondottam rájuk emelve a poharam. Még egyszer köszönet. Csak azt tettük, uram, amivel megbíztak bennünket. Kiitták a poharukat, és letették a kutkávára. Aztán, mint akik már így is sok időt veszítettek, sietve játszani kezdtek. A síp halkan sírt, a húros hangszer zokogott a fájdalomtól. Ebben a pillanatban Francis diszkréten megérintett a könyökömet. Uram! Kissé riadt volt a tekintete, bár nem riadtabb, mint az elmúlt 24 órában bármikor. Mi a helyzet, Francis? Egyik kezében pezsgős üveget tartott, a másikban hófehér damaszt kendőt. Ezt találtam, uram! Felé mutatta a kendőt. Bármennyire is erőlködtem azonban, semmit nem láttam rajta, ami felkelthette volna gyanakvásomat. Ekkor Francis gyorsan körbe pillantott, és az asztalra ejtette a damasztot. Fehér, hosszúkás boríték maradt a kezében, olyasféle, amelyben a súlyosabb postai levélküldeményeket szokták feladni. Itt volt a kendő alatt, uram! Éreztem, hogy a torkomba dobog a szívem. Pedig tudtam, hogy valami hasonlónak kell történnie. Házigazdánknak nem sokkal halálunk előtt fel kellett vennie velünk a kapcsolatot. Hiúság azt kívánta, hogy ismerjük meg személyesen is azt, akinek korai és erőszakos halálunkat köszönhetjük. 19. Letettem a borítékot az asztalra, kiittam a pezsgőm, majd megkocogtattam a poharam oldalát. Miss Szegál és uraim, ha lennének szívesek, rövid időre rám figyelni. Mi a fene van magával, mordult rám Jeff, csak nem akar ünnepi beszédet tartani. Inkább halotti beszédet, morogta Seymour az állát tapogatva. A fenébe is, hogy tudott ekkorákat ütni. Nem tartja pofátlanságnak halál előtt ennyire összeverni valakit? Elmutattam a borítékot, miközben öntöttem magamnak még egy pohár pezsgőt. Ez mi az ördög? Hökkent meg Willock. Azt mondja, hogy benne vannak a ház kulcsai. Seymour átrúgta a székét, és könnyes szemmel az asztalra vágott. A fenébe is. Az nem lehet igaz. Be vagyunk zárva egy kriptába. Sült hal lesz belőlünk. Maguk pezsgőznek, és mint a birkák várják, hogy kinyíljanak a kapuk, amelyek a vágóhídra vezetnek. Én harcolni akarok, harcolni az életemért. Helyes, mondta Willock. Csatlakozzon magához, Mr. Holland. Jeff az asztal közepére állított fákja lángjánál rágyújtott egy szivarra. Én is harcolni akarok, mondta tompán. Csak még azt nem tudom, ki ellen harcoljak. Ha fenébe is, pattant fel Seymour. Hiszen vagyunk itt, vagy 10 férfiak. Nem igaz, hogy ne tudnánk kitörni valahogy? Ha a titán ötvezetet nem is tudjuk átvágni, kibonthatnánk a falakat. Valahol kell lennie egérútnak. A tetőn, kiáltott fel Edward. Mi lenne, ha tetőn átpróbálkoznánk? Egy hurrikán közepén. Még mindig jobb, mint itt dögleni. Kijön velem. Megkeressük a tetőkijáratot. Néhány pillanatra engem is elkapott a lelkesedés, aztán lefékeztem magam. Kénytelen voltam ismét arra gondolni, amit már egyszer tudomásul vettem, hogy házigazdánk hosszú ideje és alaposan készült elpusztításunkra. Ha a kastély több száz ablaka és ajtaja elé titán ötvözetből hidraulikus rendszert szereltetett, nyilvánvalóan ahhoz is volt esze, hogy ugyanilyen lemezekkel zárja el a tetőre vezető feljáratokat. Kénytelen voltam még egyszer megkocogtatni a poharamat. Mielőtt még elrohannánk, engedjék meg, hogy egy bejelentést tegyek. Levelet kaptunk szeretett házigazdánktól, Vladimir T. Drake-től. Nem is vettem észre, hogy megjött a postás, mondta szigorúan Bernie. Pedig a postás mindig kétszer csenget. Seymour váratlanul mellettem termett, kiragadta a levelet a kezemből, és a fákja fölé tartotta. Ide való vagy, hogy az ördög vigyen el! Ezzel a szeméttel nem levelezgetünk! Az utolsó pillanatban tudtam csak megakadályozni, hogy fel ne gyújtsa Drake üzenetét. Ne bomoljon, Seymour! Kaptam a csuklóját. Aztán is ráér elégetni, ha elolvastuk. Csak az időt vesztegetjük vele, ahelyett, hogy megpróbálnánk kibontani a falat. Azt hiszi, Drake erre nem gondolt, de ha nagyon akarja, megpróbálhatjuk. Azt javaslom, először ismerkedjünk meg az üzenetével. Nos, ki van mellette? Olvassa, az ördög vigye el, nyomogatta sajgó állat Seymour. 5 percet adok magának. Olvassa, biccente Jeff. A többiek szavazatát meg sem vártam. Felvettem egy ezüstnyelű kést, felvágtam a borítékot, és olvasni kezdtem a szép, cikornyás betűkkel írt sorokat. A betűk formája és a cifrázott bekezdések középkori iratokat utánoztak. Látszott, hogy a levél írója jól ismeri a régi idők irományait, és bizonyára nem kevés időt töltött, levéltárak poros fóliánsai fölé görnyedve. Kezem ügyébe húztam a pezsgőt, és torkomat köszörülve olvasni kezdtem. Tisztelt Miss Segal és uraim! Elsősorban is engedjék meg, hogy bocsánatukért esedezzem. Teszem ezt a megszólítás miatt, ebben a pillanatban ugyanis fogalmam sincs róla, hányan ülik körül az utolsó vacsora asztalát. Bár jó előre, és pontosan elterveztem mindent. Ember tervez, a pokolbéli hatalmak végeznek. Előfordulhat, hogy azok közül, akiket én most élőnek hiszek, illetve úgy tervezem, hogy még élni fognak a levél felolvasásának idején, többen már nem lesznek maguk között. Azok viszont, akiknek meg kellett volna halniuk, remegő szívvel hallgatják a soraimat. Ezért talán nem pontos a megszólítás. Előzetes terveim szerint ugyanis a hölgyek közül csak Miss Segalnak volna szabad önök között ülnie. Ha mégis lenne még egy hölgy Miss Segal mellett, kérem, fogadja megkülönböztetett tiszteletemet. A másik, ami miatt kissé szégyenkezem, nem egészen tökéletes angol nyelvismeretem. Bár iskoláimat a legkiválóbb angol nevelő intézetekben végeztem, néha-néha, ha izgatott vagyok, vagy ha öröm folytogat, mint jelen esetben is hajlamos vagyok rá, hogy hanyagságból és felületességből hibákat kövessek el. Ha ilyenre bukkannának, kérem, nézzék el nekem. Egyébként nem szoktam gyakran hibázni, ha eltervezek valamit, 100%-os biztonsággal hajtom végre. Azért írom e levelet, mivel szeretnék élő kontaktusban maradni önökkel. Természetesen mi sem lett volna egyszerűbb, mint magukra hagyni önöket, barátaim, bezárni a csapda ajtaját és hagyni a dolgokat, menjenek a maguk útján. Én azonban ellenálltam ennek a kétségkívül vonzó lehetőségnek. Önök már tudják, hogy nem vagyok közönséges gyilkos. Engem nem csak az ügy, a büntetés és a folyamat vas logikája érdekel, hanem a dolgok lélektani motivációja is. Úgy gondoltam, nem hagyhatom el önöket, látnom kell, amint beteljesedik az ítélet. A szemüket kell látnom, amely átnéz abba a világba, amely oda át van, s amelyben ugyancsak büntetés vár önökre. Igen, jól hallották, mert ne higgyék, hogy ezzel az aktussal, amely nem sokára bekövetkezik, mindennek vége. Nem, dehogy. Önök számára csak akkor kezdődik igazán a szenvedés, hogy mire alapozom a feltételezésemet, ami nem is feltételezés, hanem bizonyosság. Nos, nem tudom, mennyire képzettek a filozófiában, de tudniuk kell, hogy a világot a gonosz és az úgynevezett jó harca mozgatja. A sötétség és a világosság küzdelme, ahogy a dualista világfelfogás megfogalmazta. Ha ezt elfogadják, azt is el kell fogadniuk, hogy a gonosz legalább olyan fontos a világ számára, mint a jó. Ha nincs gonosz, jó sincs, hiszen mindkettő ugyanannak a valaminek egy-egy oldala. Az egyik oldal pedig feltételezi a másikat. Egy oldalú testek nincsenek. A gonosz szükséges valami. Táplálni kell, életben tartani. A világ sokkal bonyolultabb annál, amilyenek mi, földre született emberek hisszük. A materiális valóságon túl egyéb világok sora létezik, amelyeket ugyanaz az elv mozgat, mint a földi világot, a dualizmus. Ezért állítom bizonyossággal, hogy a mi harcunknak ezzel az aktussal nincs vége. A küzdelemnek csak egyetlen szakaszán leszünk túl, oda át folytatjuk. Valahol olvastam egyszer egy történetet. Egy bűnözőről, aki, hogy elkerülhesse a büntetést, hibernáltatta magát. Mély hűtőbe feküdt, azt az utasítást adva, hogy csak több száz év múlva keltsék fel. És amikor egy későbbi világban megnyugodva kinyitotta szemét, döbbenten vette észre, hogy üldözője ott van mellette. Ő is mély hűtette magát, hogy folytathassák a küzdelmet. Nos, hát ilyenek vagyunk mi is, a jó oldal és a rossz oldal. Folytatni fogjuk a harcot a világ végezetéig. Sokszor gondolkodtam már azon, szemrehányás tehetek-e valakinek is, amiért a gonosz szolgálója vagyok, hiszen mindkét tábornak szüksége van katonára, csak a véletlenen, vagy egy felfoghatatlan akaratom múlik, ki hová sodródik. Lehetséges, hogy véletlen egyáltalán nincs is. Sorsunkat ismeretlen erők határozzák meg, s mivel nem ismerjük törvényeiket, hajlamosak vagyunk a véletlen kezének tekinteni e nagyon is törvényszerűen működő erőket. De elég a filozofálgatásból, a végén még azt találják hinni, hogy fondorlatos úton az asztalnál akarom tartani önöket, miközben nos, szent ígéretet teszek a gonosz nevében, hogy ameddig a levelemet hallgatják, nem fűti a rendszer a titánlemezeket. Sőt, szavaim elhangzása után csak 5 perccel kapcsol be ismét az automatika, hogy legyen kis idejük végig gondolni mindazt, amit hallottak. Maga ért valamit ebből az agyvarékből? Fordult hozzám Vilok. Mert egy rohadt szót sem. Azt mondom, hogy ehelyett inkább... Csak nyugalom, emelte fel a szivarját Jeff. Eddig minden világos. Folytassa. Bocsássanak meg. Kissé talán soká időztem a dolgok filozófiai oldalánál. De a tisztességes harc alapvető követelménye, minden résztvevő legyen tisztában a miértekre adandó válaszokkal. Tiszta Hadova, megveszekedett Hadova, csapott az asztalra Vilog. Szinte látom lelki szemeimmel, hogy önök közül többen nem értik, mire akarok kiukadni. Nem baj. Mindig vannak olyan katonák, akik a háborúból csak a szemközti lövész árkot látják. Szükség van rájuk, hiszen néha ők döntik el a háborúk sorsát. Csak arra kell vigyázni, nehogy később ők tetszelegjenek a döntőbíró szerepében. Most viszont rátérek a lényegre. Vladimir T. Drake vagyok. Mr. Paris volt szíves meghívni önöket a Drake díj átadására. Remélem, megnyerte tetszésüket az ötlet. Bizonyára feltűnt önöknek az összefüggés bizonyos halálesetek és a Drake díj áldozatai között. Ez volt az egyetlen olyan mozzanat az önök és az én kis afférom történetében, amikor kegyes csaláshoz kellett folyamodnom.